Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judi.
Már is folytatjuk a beszélgetést Beke Zsuzsával, a Richter Gedeon NRT csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetőjével.
Ugye a Richter egyik fő témája a női léthez kapcsolódó tabu témák ledöntése, és hogy minél több nőnek tudjatok jó példákat bemutatni, és ezen keresztül segíteni őket. Milyen tabukat emelnél ki, ami ellen akár ti is küzdötök?
Hát elsőként, amit kiemelnék, azok azért alapvetően olyan tabu témák, amik különböző nőgyógyászati problémákhoz kapcsolódnak. Tehát a mióma is abszolút egy ilyen tabu téma. Tehát, hogy amikor mi elkezdtük ezeket az edukációs kampányainkat, nem csak Magyarországon, Európában is, még egyáltalán nem lehetett arról beszélni, hogy valakinek miómája van, ami egyébként borzalmas tünetekkel jár, nagyon erős átütő vérzéssel, például fájdalmakkal, és nagyon sok nő, abszolút erre kutatásaink vannak, hogy abszolút stigmaként élte meg azt, hogyha ő egy ilyen problémával küzd. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek sok-sok edukációjának köszönhetően például a mioma körüli, vagy az endometriózis körüli stigma,
beszéltünk még a menopauzáról.
Oldódott, és akkor igen, és akkor van egy másik téma is, nyilván a menopauza, meg egy harmadik a meddőség, tehát nagyon sok olyan téma van a női egészséghez kapcsolódóan, amelyek abszolút stigmatizáltak, és amelyekről semmifajta társadalmi párbeszéd nem zajlott. Azt gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat, amíg ezeket a falakat át lehet törni, de ugye ma már van Iványi Orsoly, a menopauza aktivista, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a téma, ez ne egy stigma legyen, hiszen rengeteg nőt érint értelemszerűen.
Egy millió nőt érint Magyarországon.
Persze.
És egyébként... Akkora szám, ami kihat a munkahelyünkre,
mindenre,
a
igen,
magánéletünkre.
A magánéletre, a munkahelyre, mindenre, és ugye, ahogy a társadalom, hát szerencsére ugye egyre hosszabb kinyúlik az élettartam, ugye ez egyre több embert, egyre több nőt érint.
Ugye van a Women's Wellbeing Indexetek, ahol szintén egy kutatás vizsgálta azt, hogy mennyire foglalkoznak a nők az egészségükkel, a jóllétükkel. Itt mit tapasztaltatok?
Ez egy európai kutatás volt, amit kétszer csináltunk meg az összes európai országba, ahol a női léthez kapcsolódó mindenfajta témákat vizsgáltuk, tehát itt nem csak az egészségügyi, hanem a szociális. Ez a bizonyos wellbeing, és
ez sokkal többről szól,
igen,
mint hogy egészségesek
vagyunk-e. Igen, tehát ez egy nagyon komplex kutatás volt, és azért az derült ki, hogy Magyarországon a nők jellemzően a saját egészségüket utolsó helyre sorolják, tehát hogy első helyen foglalkoznak a gyerekek, a férjük, a családjuk egészségügyi állapotával, és magukat, egyébként magunkat hajlamosak vagyunk mindenben utolsó helyre sorolni.
Meg hát gondolom, menedzseljük a családot, ellátjuk a munkánkat, otthon legyen minden
hát
a helyén.
Az derült ki ebből a kutatásból, amit ha körbenézel magad körül, akkor nagyjából ezt látod.
Mindannyian küzdünk.
Tehát, hogy körülbelül igen, azt adta vissza a kutatás, amit egyébként is gondolunk, arról, hogy a magyar nők hogyan viszonyulnak önmagukhoz és a környezetükhöz. Amit rossz volt látni, hogy az, hogy azért a magyar nők önbecsülése is valamivel alatta van az európai átlagnak.
Ezt viszont nem jó hallani.
Ezt nem jó hallani. Most ez a kutatás azért az utolsó is, most már több mint másfél évvel ezelőtti. Nem tudom, hogy ebbe lenne változás, hogyha most meg csinálnánk. Ugye mikor mi elindítottuk a Richter a nőkért programot több mint 10 évvel ezelőtt, akkor még gyakorlatilag nem volt szinte nőknek szóló program, ma pedig már annyi van, hogy tényleg elhajítasz egy kőt, és biztos, hogy eltalál egy valami nőknek szóló díjat, vagy programot, vagy valamit, ami szerintem jó, csak fontos az is, hogy ezek tényleg valós tartalommal bírjanak, ne egy öncélú, ilyen lárpurlár kommunikáció legyen a programot kezdeményező cég, vagy média részéről, hanem hogy valós társadalmi problémákra tudjon reagálni.
Na és az a kérdés ugye, hogy ezeket hogyan lehet segíteni, milyen programokkal, vagy milyen kezdeményezésekkel. Nyilván te már említettél egy párat.
Igen, tehát hogy ilyen például a Phoenix program, amit Jakubcsek Gabival együtt indítottunk útjára, ahol példaként mutatunk be olyan női életutakat, akik valami nagyon nehéz helyzetből tudtak abszolút átlag nőként felállni. Tehát ami inspirálólag hathat másokra is. Vagy ilyen a Richter Anna díj, ahol oktatásban, egészségügyben dolgozó nőket inspirálunk arra, hogy merjenek kreatívnak lenni, valósítsák meg az ötleteiket, elképzeléseiket, a Richterhez ad támogatást. támogatást és segítséget is, nem csak pénzügyi támogatást, hanem szakmai segítséget is. Tehát, hogy ezeknek a programoknak mind az a célja, hogy valahogy ösztönözzük a nőket az önmegvalósításra, arra, hogy próbáljanak meg bátran kiállni önmagukért.
Tehát egyáltalán higgyük el, hogy képesek
vagyunk. Hogy higgyük
el,
hogy igen, az önmagukba vetett hitnek az erősítése is egy cél nyilván ezekkel a programokkal, és egyfajta közösségépítés is természetesen, hiszen ezeknek a programoknak sokszor utána már önálló élete van, és ezeknek a kapcsán létrejött közösségeknek.
Hát igen, együtt többre megyünk, illetve hát onnan indultunk, vagy beszéltünk a példaképekről, és példaképekre szükség van, hétköznapi példaképekre sokszor.
Igen, én is úgy gondolom, hogy hétköznapi példaképekre nagyon nagy szükségünk van.
Hogyha már az egészség megőrzésről, meg a családon belüli egészséggel kapcsolatos döntéshozatalról beszéltünk, ugye ez az egyértelműen a nők kezében van, hogy mikor menjünk orvoshoz, ha a patikába, hogy mit tegyünk, és ebben a sorban azt mondod, hogy mi ugye leghátul vagyunk. Hogyan lehet ezen, vagy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a szemlélet változzon?
Hát nyilván ehhez egy nagyon komoly társadalmi attitűdváltásra lenne szükség, amihez nagyon sok idő kell. Tehát, hogy attól nyilván messze vagyunk mi még a skandináv modelltől. Ugye Magyarországon hány olyan családot látsz, ahol a férfi megy például a gyerekkel egyesre, vagy marad otthon.
Hát ez nagyon ritka.
Elképesztően ritka, igen. Tehát, hogy szerintem... Először oda kéne valahogy eljutni, hogy a családon belüli szerepek hogyan néznek ki, mi az a szerepleosztás, ami egy elmozdulás abból, ami azért a legtöbb családnál jellemző Magyarországon a kutatások szerint, ami azért úgy néz ki, hogy a nőnek alapvetően a feladata a gyerekeknek az ellátása, menedzselése, a háztartás, ugye ez a láthatatlan munka, amiről azért sokat beszélünk, és egyébként mindannyian nagyon sok láthatatlan munkát végzünk el, és akkor mellette valahogy oldja meg nyilván azt, hogyha karriert szeretne építeni. Múltkor láttam egy kutatást, hogy az egyetemet végzett nők aránya Magyarországon nagyon magas, viszont utána ez már nem látszik a női vezetőknek az arányába. Tehát, hogy valahol a középvezetői szinten elvéreznek a nők, és nem tudják továbbvinni, aminek szerintem egész egyszerű praktikus okai vannak, hogy egyszerűen nem tudják megoldani azt, hogy időbe hogyan hozzák össze a munkát és a családnak az ellátását. Én például ezt úgy tudtam megoldani, hogy amikor a fiaim voltak még kicsik, akik most már abszolút felnőttek, akkor az édesanyám segített ebbe, és hogyha az anyám nem segít, akkor valószínűleg én se tudtam volna ezt az utat járni.
Igen, én pont ezt akartam vagy kérdezni, ez járt a fejemben, hogy te most már nagyon tudatos vagy ebben, de hogy ez mindig így volt, vagy te is megtanultad ezt?
Hát én nem tudom, hogy ma tudatos vagyok ebben, tehát én ugyanúgy, mint az összes nő, minden nap próbálom valahogy megoldani az aznapot. Nem hiszem, hogy tudatosabb vagyok én ebben, mint bárki más. Talán annyiban más nekem, mint sokaknak, hogyha az ember ennyire fiatalon lesz anya, ahogy én, akkor én nem is tudom, hogy milyen az, amikor úgy dolgozik az ember, hogy közben nincsenek mögötte az anyaságból adódó feladatok. De én úgy tudtam megoldani, hogy nekem az édesanyám segített rengeteget, és nélküle biztos, hogy nem is tudtam volna egyébként ide eljutni.
Ha már itt tartunk, és az anyaságról újra beszélgettünk, akkor ugye te nagyon fiatalon, ahogy mondtad, és már viszonylag női szemmel nézve idősen, mert 48 évesen
igen.
lettél újra.
Igen, minden szemmel nézve idősen, csak női.
Igen, azon gondolkodtam, hogy másként, vagy mennyire élted meg másként az anyaságot, vagy mit adott az anyaság nagyon fiatalon, és mit adott 40-48 évesen?
Hát ezt nagyon sokan megkérdezték tőlem az elmúlt 5 évben. Ugye nekem így tényleg nagyon extrém a korkülönbség, mert a legnagyobb és a legkisebb gyerekem között 25 év korkülönbség van, ami tényleg azt gondolom, hogy extrém. És hát persze azt gondolom, hogyha ugyanúgy álltam volna bele 48 évesen, mint 22, akkor az azt jelenti, hogy én semmifajta személyiségfejlődésen nem sikerült, hogy keresztül menjek az elmúlt 25 évben.
Hát meg más az élethelyzetünk is.
Meg hát ugye azt gondolom, hogy normális esetben az ember valami fajta személyiségfejlődésen végig kell, hogy menjen ahhoz, hogy a problémákat épésszel tudja kezelni. Tehát, hogy persze teljesen egyértelműen az a válasz, hogy másképp áll az ember az anyasághoz 48 évesen, mint 22, 23 vagy 25 évesen, amikor még szinte gyerekfejjel csöppen bele egy ilyen helyzetbe. Hát azt gondolom, hogy akkor kevésbé tudjuk értékelni azt, hogy ez egy mekkora hatalmas adomány az élettől, hogy születnek egészséges, okos, szép gyerekeink. és mikor 48 évesen kerülünk egy ilyen helyzetbe, akkor már abszolút tudjuk azt, hogy ez egy mekkora dolog, hogy ez egy mekkora adomány az élettől, hogy ez megadatott. Látom azt ugye a munkám kapcsán is, hogy Magyarországon hány olyan nő van, akik ugye hosszú tömött sorokba állnak a meddőségi centrumokba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem tudunk 30 év alatt nagyon sok mindent értékelni, amit 40 éves kor fölött pedig már képesnek kell, hogy legyünk, hogy tudjunk értékelni és észrevenni, és ajándékként kezelni, ebből adódóan talán több türelemmel fordulni, oda nagyobb megértéssel, talán nagyobb empátiával, ilyesmi.
A Felelősen Magadért Egyesületről még nem beszéltünk, ami szintén egy olyan program, vagy egy olyan egyesület, ami a nőket segíti.
Igen, ez egy nőgyógyászati betegszervezet tulajdonképpen, amiben én is magánszemélyként vagyok jelen. Olyan nőgyógyászati problémákkal foglalkozik, amelyek nem voltak annyira benne a fókuszban, mint például egy emlőtumor, ami nagyon helyesen, ugye arra nagyon sok kampány volt, számos nagyvállalat támogatásával és szakmai szervezet összefogásával, de sok olyan nőgyógyászati probléma van, amivel nem foglalkozunk, pedig nők millióinak az életét keseríti meg, ilyen egyébként például a meddőség mögött álló problémák, mint például egy endometriózis, vagy egy mióma, és meg lehetne sorolni. Ebben a beteg szervezetben van nagyon neves nőgyógyász, Katona Renáta, van szexuálpszichológus, médiaszakember, Rangos Katalin, tehát sokféle szakmát tettünk össze, és a szervezetnek az a missziója, hogy ezekről a témákról egyfajta társadalmi párbeszéd el tudjon indulni, rendezvények vannak, fórumok, online, offline, és próbálja edukálni is egyébként a betegszervezetbe résztvevőket. Téma például a menopauza is egyébként, tehát nagyon komplex az a téma, amivel foglalkozik, és hát ezek a rendezvények egyébként teltházasak, tehát hogy elképesztő mennyiségű nő az, akiket érintenek ezek a témák, és nem találják meg a megfelelő platformot arra, hogy ezekkel kapcsolatban valid információkat kapjanak.
Azt mondod, hogy napi szintű a nyomás az életetekben. Átlagosan hány órát dolgozol naponta? Hány telefont kapsz? Hány e-mailt kapsz? És van-e szünet?
Az e-maileket azt meg tudom mondani, az több száz. Tehát az én életemben az egyik legnagyobb nyomás az a napi e-maileknek a kezelése, hogy amíg itt ülünk, közben is látom a telefonomat, hogy állandóan jönnek az üzenetek, tehát az e-maileknek a szelektálása, igen, a rengeteg telefonhívás, a rengeteg megbeszélés, hogy egyszerre fut 96 projekt, amit valahogy figyelemmel kéne kísérni, tudni kéne, hogy melyikben hol tartunk.
Hol van elakadás?
Mit csinálunk, hol van elakadás?
Hol kell dönteni?
Tehát, hogy igen, tehát, hogy nyilván egy iszonyatos megosztott figyelem kell. Egyébként ebből a szempontból pedig a nők lehet, hogy jobban tudnak működni, mint a férfiak, mert azt mondjuk, hogy a nők jobban képesek erre a megosztott figyelemre. Ehhez a munkakörhöz nagyon megosztott figyelem kell, tehát, hogy nagyon sok mindenre kell tudni figyelni egyszerre, rengeteg dologra. Ez talán az egyik legfárasztóbb része egyébként, hogy nagyon sok mindent kell folyam. Olyan kicsit tényleg, mint egy zsonglőrködés 200 tányérral, hogy egyik se essen a fejemre.
De tudsz szünetet tartani, vagy tudod kizárni a mondjuk a munkádat, amikor épp az óvodába mondjuk odaérsz? Ha te mész a gyerekedért.
Amikor odaérek az óvodába, akkor igen, de én még tehát minden este dolgozom valamennyit, minden este még előveszem a számítógépemet, és egyébként nyilván a telefonon pedig folyamatosan látom a méleket, és tudok reagálni. Azért ebből kikapcsolni nagyon-nagyon nehéz. El kell menni hozzá minimum 2 hétre valahova nyaralni, 1 hét az nem elég rá, és a második héten lehet azt megélni, hogy na egy kicsit már el tudom engedni azt, ami... Elengedni nem nagyon lehet, azt kell megtalálni, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy mégis egyensúlyban lehessen maradni mindemellett.
Hát az egészet azért kérdeztem, mert állandóan, és nagyon sokat hallunk a work-life balance-ről, a munka-magánélet egyensúlyáról, hogy ez egy folyamatos küzdelem meg egyensúlyozás, és hogy te ebben hogy állsz, ebben a harcban, küzdelemben, vagy munkában?
Hát őszintén szólva azt gondolom, hogy nem állok túl jól. ahogy egyébként szerintem a legtöbb nő nem áll ebben túl jól. Tehát, hogy ez minden nap más, tehát, hogy ez egy nagyon változó dolog, hogy mikor éppen hol van a fókusz, de szerintem a legnagyobb feszültséget pont ez okozza, hogy hogy lehet ebben megtalálni az egyensúlyt, hogyan lehet ezt jól csinálni, és ezt nem lehet jól csinálni. Tehát mindig egyik sérül, vagy másik sérül, vagy mindkettő sérül egy kicsit.
Létezik egy ilyen világban én idő?
Hát azt gondolom, hogy a legrosszabb ember találtad meg arra, hogy az én időről beszélgessünk, mert hogy nekem én időből van a legkevesebb. Tehát, hogy ez, én is tudom, az eszemet
hát se, hogy, mellett,
hogy,
ugye...
hogy mikor volt utoljára, hogy én időből úgy nagyon jól álltam volna. Nyilván ezen kéne változtatni nekem is, hogy több én idő legyen. Ehhez nem tudom, be kéne vonni talán több segítséget a gyereknek a ellátásában.
De közben meg az ember ott akar lenni.
De igen, közül tehát pedig szeretnék minél többet vele lenni. Erre az én időre nem én vagyok a megfelelő interjú alany, hogy erről beszéljen.
Hogyha nézzük azt, hogy a fiatalabb generáció már ugye itt van a munkahelyeken, mit tanácsolnál nekik, illetve hogyan látod ők, mennyivel kezelik ezt a kérdést mondjuk egészségesebben vagy jobban?
Sokkal tudatosabbak. Tehát, hogy ebből a kutatásból, amit most nemrég végeztünk, ez egy nagyon friss kutatás, a Steigerwald Krisztiánékkal közösen, ugye Z-generációs fiatalokat kérdeztünk meg, és nekem meglepő volt az, hogy mennyire tudatosak az én idő vonatkozásában. Tehát, hogy ők ezt igénylik. Ők tudják azt, hogy nekik erre szükségük van. Ugye mi, az én generációm, mi megfelelni akartunk azért, mikor bekerültünk a munkaerőpiacra.
És még most is ezt a mintát visszük
egyébként
nagyon sokan.
Igen, bár azért talán változtunk mi is, tehát azért én azt gondolom, hogy azért ebben mi is változtunk valamennyit, de hogy olyan tudatosan nem álltunk ehhez, mint ők, az egész biztos, tehát ők igénylik azt, hogy nekik legyen én idő, hogy ez a work-life balance ez azért ne sérüljön, és mint munkáltatónak ezt el kell fogadni, hogy ezek az elvárások.
Ebben a székben, ahol ülsz, nemrég egy coach interjú alanyom ült, aki hozott egy kosarat tele színes kövekkel, mindegyikre egy felirattal, és mondta, hogy válasz. És ránéztem, és én kettőt választottam. Az egyik az volt, hogy örülj, amit van annak, a másik pedig az volt, hogy ha anya boldog, mindenki boldog. És én most már mind a kettőt otthon kiraktam, és néha fel is mutatom. Tehát, hogy ha nem is tudjuk ezt az egészséges önzést jól csinálni, de legalább emlékeztetni kell magunkat arra, hogy ha mi egyensúlyban vagyunk, akkor talán a környezetünk is profitálhat belőle.
Ez egy evidencia szerintem, amit azért sokan tudnak, csak azt,
megcsinálni
hogy
ezt
hogy lehet megvalósítani, az egy nehéz ügy. Én nem nagyon hiszek abba, hogy vannak szupernők, akik nem tudom, többet tudnak, mint a társaik, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok energiával,
önfegyelemmel,
meg időmenedzsmenttel lehet az életet megoldani, hogy, és segítség igénybevételével.
Mi izgat a szakmádban, a munkádban most leginkább?
Hát nyilván az a legnagyobb kihívás ma a Richter előtt, hogy hogyan lehet egy ekkora cégcsoportot valódi multinacionális cégként működtetni egy magyarországi központtal. Ezek a folyamatok, ezek most kristályosodnak ki a Richteren belül. Például ez a corporate governance, hogy a vállalatirányítás hogy nézzen ki, melyek legyenek a vállalatirányításnak a megfelelő fórumai, hogyan tudunk a befektetői elvárásoknak jól megfelelni, hogyan tudjuk hatékonyan működtetni ezt az egész hatalmas, sok-sok országra és kontinensre kiterjedő cégcsoportot, és hát nyilván az én munkámban is ez egy kihívás, hogy tudjuk ezt leghatékonyabban, költséghatékonyság szempontjából is, versenyképesség szempontjából is ezt megugrani.
Van-e bakancslistád? És ha igen, mi van rajta, ami?
Nincs.
Nincsen?
Biztos nagyon gáz, de nincs bakancslistám. Én nekem egy cél van minden nap, hogy valahogy az adott napba úgy mindig megtalálni azt, ami jó. Tehát, hogy nekem nincs bakancslistám, de nekem minden héten nagyon jó érzés az, hogy de jó hétvégén mi nagyon sokat vagyunk a Balatonon, és hogy megyünk le a Balcsira, együtt vagyunk, lemegyünk a partra, lemegyünk a játszótérre, találkozunk a kislányomnak a haverjaival, akik ott Balatonon laknak. Nincs bakancslista. Én szerintem így a hétköznapokban valahogy meg kell találni azt, ami jó. Nekem nagyon jó az, ha elmegyek futni, vagy elmegyek sportolni egy olyan helyre, ahol egy olyan közösség van, akikkel szeretek együtt lenni. Nekem az a bakancslistám, hogy ez a napi jólét, ez
mind a munkahelyen, mind a magánéletben.
Mind a munkahelyen, mind a magánéletben ez valahogy meg tudjon valósulni.
Legyen ma ez a végszó, köszönöm, hogy
köszönöm.
Itt voltál. Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon NRT csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.